reggeli személy.
Megérkezett a reggeli személy. Kollágh György, alkotmányjogász és kollégám, most azért mondhatom, szervusz,
jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok a hallgatónak.
Ugye a Veronika pergő nyelvűnek, vagy pergő beszédnek?
Talán ilyesmi. De talán az agyam is gyorsan jár, nem csak a nyelvben, remélem.
Megpróbálom követni. Az első talán a legfontosabb, ami most bennünket a legjobban izgat, és azért esünk rajta túl, mert nem szeretném, hogyha az egész műsor ilyen köldöknézésbe kerülne. Mi nagyon vártuk a tegnapi ítéletet. Azt reméltük legalábbis, ahogy mi láttuk, hogy a jog alapvetően a Klubrádió igazát bizonyítaná. Mégis itt volt ez a 3 hetes halasztás, amit nem tudok én magam laikusonként mire vélni, hiszen hogyha egyértelmű a helyzet, akkor nem tudom, hogy mire kell a bírónak az ítélet. Te hogyan értékeled ezt a tegnapi Klubrádiós halasztást?
Információm annyi van, ami a sajtóból levehető, mégis mindehhez már fűzhető jogi kommentár. Kezdjük azzal. Akkor volnék igazán nyugodt, ha bíróság, mindegyik bíróság, a törvényszék is, az alkotmányt is alapul, az alaptörvényt is alapul venné a bírói döntésnél. Mit szól a Klubrádió ügyére is vonatkozóan az alaptörvény? Azt mondja, Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közlemény kialakításának szükséges szabad tájékoztatás feltételét. Ez történik a Klubrádió ügyben? Nyilvánvalóan nem. Na most, persze a dolog közjogi jogviszony formájában van a ítélőtábla, illetve először a törvényszék, majd az ítélőtábla előtt, itt pedig a következő. Azzal érvel a médiahatóság, hogy neki a saját törvénysértő határozatát jogában áll visszavonni, módosítani. Mikor? Hogyha az törvénysértő. Tehát ki kell mutatni, hogy X időpontban a Klubrádió ügyében hibázott, ezért felelősséget visel, ezért korrigál, ha a törvényi feltételek fennállnak. Na most, a közigazgatás nem játszhat úgy, hogy hétfőn hozok egy határozatot, kedden visszavonom, szerdán azt vonom vissza, ez nem játék.
Hát igen, itt vannak garanciális elemek, hogy pontosan. Egy éven belül aztán
úgy van.
Ahányszor nem lehet hánysz, mindig módosítani.
Hogy a médiahatóság e tekintetben is hibázott, kimondhatta egy korábbi határozatáról, hogy az jogszabálysértő, ha ezt bizonyítja, ez ellen a Klubrádió felléphet, szerintem tehát ez jogi áruhába öltöztetett politikai boxmeccs.
Azon én is ezzel érveltem, de akkor úgy tűnik, hogy egy jogász számára sem nagyon idegen az az érvelés, hogy igazából rádiósként meg hallgatóként az ember nézve ezt a több éves történetet elgondolkodik azon, hogy mire való a jog. Tehát, hogy mi vagyunk a jogért, vagy a jog van értünk. Tehát, hogy igazából a legfontosabb az az, hogy van egy 500 000 hallgatottságú rádió, nagyon sokfajta igényt elégít ki, és hát itt ugye az Egyesülethez is, meg máshova is jönnek a különböző megkeresések, meg reakciók, tehát tényleg nagyon sok embernek valódi társ a Klubrádió. Azt hiszem, hogy nem, tehát hogy nincsen olyan magasabb érdek, nem hiszek abban, hogy ettől a közönségtől érdemes lenne elvenni, miközben a rádió megfelel a törvényi feltételeknek.
Úgy van, sőt, még egy dologról, azzal kezdted, hogy mire való a jog. Itt nem a joggal élnek, itt a joggal visszaélnek. Nem jogászkodom, egy egyszerű példát mondok. Mi a jog? A jövőre szóló általános magatartási szabály. Általános, tehát mindenkire vonatkozik a jövőre. Nem lehet tehát olyat csinálni, még a parlamentnek sem, hogy amikor a Klubrádió ügye rosszul áll, belenyúl a törvénybe, és azt azonnal hatályba lépteti, és visszamegesen alkalmazza, tehát itt a jogállam minden fontos szabálya sérült a Klubrádió rovására, a bíróság természetesen kötve van a jogszabályhoz, azonban egy tökös bíróság megtette volna, vagy megtehetné, hogy ha pedig utólag jön egy jogszabály, nyúl bele abba a jogviszonyban, ami a médiahatóság és a Klubrádió között van, akkor a bíró felfüggeszti a saját eljárását, és a jogállam jogbiztonsága sérelme miatt az Alkotmánybírósághoz fordul, és akkor addig a Klubrádiót betiltani, vagy két havonként vagy csuklóztatni nem lehetne. Tehát azt mondom, az igazságszolgáltatáson is múlik, hogy mennyire veszi komolyan a jogot. Ha komolyan veszi, ha számon kéri a jog axiomáit, akkor a dolog működik, ha meg nem, mert fél tőle, vagy félelemre kényszerítik, a nyomást gyakorolnak rá, akkor X jön, pat helyzet jön akár 3 éven keresztül. Ez a baj itt.
Erre majd szeretnék visszatérni később a beszélgetés során, de mondtál valamit, ami nagyon-nagyon fontos, és ami átvisz a másik témánkra, ugye most, hát van, aki már az 5. tartja, van, aki a 4. jön az alkotmánymódosítás, és ha abból a szempontból nézzük, ami alapján azt mondjuk, hogy a jog arra való, hogy a jövőbeli tevékenységünk, cselekedeteinknek egy általános keretét, szabályrendszerét határozza meg, akkor az, ami történik az alkotmánnyal, az nem hiba, az bűn. Az
úgy van, úgy mindkettő. András, erről van szó. Egy dolgot nem mondtam még az előzőhez, nevezetesen. Mi a közhely? A törvény nem tudása nem mentesít. De hogy tudhatnám, hogy mi a törvény? Áprilisban, amikor novemberben visszanyúlnak februárra. Honnan tudhatnám, hogy mit fognak megálmodni majd? Ez nem játék. És ez megy egy kicsit az alaptörvénynél is. Szerintem azt mondják, hogy Magyarország bóvli ország, közjogi tekintetben is az. Szóval azt mondják, hogy unortodox gazdaságpolitika, jogi tekintetben is az. Ilyen alaptörvényt elfogadni nem lehetett volna, nem is kellett volna, ez a semmiből jött. Ez a buta generálisnak, vagy a sunyi generálisnak a mantrája, hogy túró a tisztességi jó alkalomhoz képest. Volt egy jó alkalom, hogy megcsinálni kétharmad az alkotmányt, de ezt így nem kellett volna, nem lehetett volna. Mondok egy példát, hogy ez mennyire pancser munka. Benyújtották akkor még az alkotmány új szövegét az országgyűlésnek, majd 2,5-3 nap múlva 734 módosítást helyeztek el rajta. Mi ez? Hogy működik ez? Így készült, és a másik, még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Újságírók is, meg jogászok is elmondják, hogy ez nem jó, meg minden. Én hadd tegyek még egy dolgot hozzá. Valószínűleg az alkotmányozók életük legjobb formáját hozták. Csúcsformában voltak. Ennél többre nem képesek. Ilyen ez az ország minden másban, oktatásban, szociális ügyben, bármi másban, az alkotmány, tehát nem ríki a sorból. Ez Orbán pártes ennek minden hibájával, addig maradt fenn, míg a rendszer áll, szerintem tehát 4-5 éven belül le kell cserélni, mert működésképpen ez a rengeteg módosítás pedig nem javít rajta, nem tovább ront. Erodálja.
Hadd kérdezzek valami általánosabban, ami rávilágít erre a problémára, ugye azt a fajta érvelést, amit te meg más szakemberek is előszeretettel használtok, az egy, lehet, hogy egy egyszerű hallgató számára azt mondja, hogy ez egy ilyen szakmázás. Miközben ugye van egy erősebb igazság, ami fölülírja a dolgot, hogy van egy politikai legitimáció, egy kétharmad. Ugye azért küldjük a parlamentbe az embereinket, a képviselőket, hogy azok valóban törvénykezzenek. Ne mondja senki ezeknek, mi van annál magasabb felhatalmazás, amit a nép ad ezeknek az embereknek. Magyarán ők innentől kezdve korlát nélkül alakíthatják az életünket.
Gondoljuk mi, de ez
de
nem
gondolja,
pont így
gondolja
van.
Nagyon sok embert, tehát úgy hogy van. mi az, ami a nép felhatalmazását fölülírja.
Mindaz, amit EU csatlakozásnak tekintünk, mindaz, ahova mi betagozottunk, és mindazok az axiomák, amitől egy demokrácia jogállamnak mondja magát. Következő, valóban sose magyaráztuk el hihetően az embereknek, hogy a kétharmad, a parlamenti kétharmad, az a 8,1 millió választópolgárnak nem kétharmad ám, az 2,7 millió választónak az akarata, a választási rendszer miért nem ez a lényeg.
De pont ezt akarom mondani, hogy nem ez a lényeg. Hogyha 4,5 millió lenne, akkor is meg kellene magyarázni, hogy egy parlamenti többségnek természetes korlátai vannak
úgy
a tevékenységének.
Van. Pontosan,
de min alapul ez a természetes korlát?
Azon, hogy az ő felhatalmazása 4 évre szól, a demokráciában mindenkinek a felhatalmazása átmeneti és számadáshoz kötött, mindenki 4 évre kapott felhatalmazást. Tudod, mi a probléma? Amikor benyújtották az alkotmány módosítását, ott volt a végén, hogy de az alkotmányt módosítani mikor lehet, ha egymást követő két országgyűlés majd elfogadja, kiszórták. Magyarul a kétharmad az azt jelenti, hogy megvan az érvényes döntés formai alaki feltétele. Ha 267 igen van egy döntés mellett, akkor az érvényes tud lenni. Ha nincs ennyi, akkor nem is született érvényes döntés. De ha 260 igen van, attól a döntés még vagy jó, vagy nem jó, vagy belül van az alkotmányon, vagy nincs, vagy kívül van. Tehát, mint hogy egy önkormányzatnál, a minősített többség az azt jelenti, hogy szabad dönteni, hogy megvan a döntésképesség. De az lehet tartani meg, vagy jó, vagy nem jó. Nem mehet szembe 267, igensem, a jogbiztonsággal, a kiszámíthatósággal, a normavilágossal, a szerzőjogok védelmével. Nincs, utolsó mondat, nincs az az igazságosság, ami a cél szentesíti az eszközt beüzemelhetné.
Hadd népszerűsítsem akkor most kollégánk Neumann Gábornak a műsorát. Ugye a mai kérdés az, hogy jobb-e egy rossz demokrácia egy jól működő diktatúránál? És mi van akkor, hogyha ez a 260-valahány ember a kétharmaddal a felhatalmazásával mondjuk Neumann Gábor kérdésére úgy válaszol, hogy jobb egy diktatúra, és azt csinálják, hiszen megvan hozzá a kétharmaduk. Megtehetik?
Következő. Szerintem nem. Következő. Itt összecsúsznak különböző dolgok. Egyrészt meggyőződésem, közjogi tapasztalatom, hogy minden demokrácia még a rosszul működő, még a kamu demokrácia is külön szisztéma, mint a diktatúra, csak az azt működtető emberek azt rosszul csinálják. Hogy mint hogy a tervgazdaságnál jobb a piacgazdaság, meg bármi, tehát magyarul. Szerintem a 89 óta követett magyar rendszer a szisztémát tekintve jó, de rosszul működtetik, nem csak 2010-ben, korábban is.
A de tanár úr, nem erről kérdezek, de... arról, hogy ő megcsinálhatja-e, tehát hogy van-e felhatalmazása arra, hogy például rendszert váltson. Magyarán egy demokráciából, hogyha neki megvan a kétharmados többsége, csináljon egy diktatúrát.
Nincs, mert akkor az már nem ugyanaz az ország. Ő 4 évre arra kapott felhatalmazást, hogy hozzáértően kormányozzon. A magyar szisztéma szörnyű baja, hogy az alkotmányozó hatalom és a törvényhozó hatalom számszerűen egybeesik. Ez nagyon nagy baj, be kellett volna építeni, és be kell majd építeni az új alkotmányban olyan fékeket, hogy 4 év alatt ne lehessen rendszert váltani, mert nem erre szól a felhatalmazás. Egy népszavazással ezt el lehetne érni. Mondhatna a nép azt, hogy mit tudom, ilyen rendszert akarunk. Nem mondta. Még csak esélyese voltál. Azt akarom tehát mondani, hogy nem igaz, hogy a kétharmad mindenre fel van hatalmazva. Egy őrült poén, mindig szokott ebből baj lenni. Diákok buliznak, megisszák a maguk vodkáját, aztán a fiúk erősek, és mondják, hogy kisanyám, csinálunk egész ezt egy őrült szex éjszakát, mondja egyik legény, benne vagyok, mondja a másik, hogy benne vagyok. A kislány tiltak, hogy nem, de kisanyám, a kétharmad az kétharmad. Jó. Nem lehet ilyet csinálni az országgal.
9 óra 17 perc van, innen folytatjuk a beszélgetést. A vendégünk Kollágy György alkotmányjogász.
Reggeli személy.
És szerintem a legkomolyabb kérdésekkel foglalkozunk most Kollágy Györggyel. Arról, hogy mire van felhatalmazása a kétharmadnak, mit lehet megtenni, lehet-e rendszert váltani, vagy sem. Akkor hadd kérdezzem másképpen, bár lehet, hogy ez jogszociológus területe, hogy hosszú távú társadalmi hatása mi lesz annak a 4 évnek, amit most megéltünk, és aminek az egyik alapélménye az az, hogy tök mindegy, hogy mit mond a jog, mert hogyha van politikai akarat, akkor holnaptól mást fog mondani, sőt, ha akarat van rá, akkor már tegnap előttől is más mondott visszamenőleges hatály.
A helyzet az, a romboló hatás pedig sokat íziglenni. Ugyanis következő, nézzünk egy kicsit szét Magyarországon. Sokan azt mondják, hogy már nincs jogállamire, azt mondom, a közjogi viszonyokból, az alkotmányos viszonyokból kiveszett a jogállam, a magánjogi viszonyokban van, kötnek adásvétel szerződést, emberek házasodnak, elválnak, tehát hogy mondjam, a közjogot lerombolták, a magánjog még áll. De mi az igazi probléma? Magyarország szerintem nem úgy ismerszik meg, hogy jogállam vagy nem jogállam. Magyarországon egyszerre van 3 jelleg. 1. Maradt valamennyi a törvények uralmából, ezt hívjuk jogállamnak. Azután tolakodik, nyomul az autokrácia, a diktatúra teret hódít, megvetéssel kezeli az alattvalókat, lásd hajléktalanok, egyebek. Tehát magyarul egyre erősebb a diktatúrikus jelleg sok mindenben, ami de jure jó van, de facto már az sincs jól. És 3. miután ez egy felülvezérelt szisztéma, a végekre, a községekbe, a városokba, a kerületekbe nem jut el semmi, magyarul ott pedig kaotikus helyzet, anarchia van. Most Magyarország, tehát az az ország, ahol maradt egy kis jogállam, növekszik a diktatúra, és káosz van, anarchia van. Most így egy ország nem működik. Mi lesz ebben 8 év múlva? Nyilvánvalóan nem ugyanaz. Ez így sokáig nem maradhat. Vissza kell térnünk oda, hogy a törvény uralma van. Magyarul megállapítják korrekt módon az ország játékszabályait, és a polgár biztos lehet benne, hogy ha én betartom, velem szemben is betartják, és semmi más nem kérnek rajtam számon, mint azokat az egyedény szabályokat, amihez nekem is van közöm. Vagy semmi.
Ennek hogy kell ennek a jogállami reparációnak majd végre hajtódnia, mert ugye mindig beszélünk a technikájáról, hogy majd azt kétharmaddal, vagy népszavazással, minden. De van egy fontosabb dolog, az, amiről te is beszéltél, hogy majd vissza kell térnünk. De hiszen úgy tértünk le, hogy az ország tulajdonképpen megvonta a vállát. És azt mondta, hogy hát jó, akkor most innentől kezdve ez van. Igazából persze azon kívül, hogy erre érzékeny belvárosi, bocsánat, nem fogok belvárosizni, tehát hogy erre érzékeny emberek, polgárok 10000-esével kimentek tüntetni, nem történt semmi. Tehát hogy mondjam, ettől nem állt meg az ország. És valószínűleg, hogyha vissza fogunk térni a jogállami keretek közé, annak sem lesz egy olyan társadalmi érzete, hogy na most valamit végre tudatosan tudunk, ezt akarjuk, hanem az is úgy meg fog velünk történni. Mm-hmm. És hogyha ez nincsen, hogyha nincsen mögötte belső átélt polgári tapasztalat, akkor az ugyanolyan sérülékeny lesz, mint amilyen sérülékeny volt az elmúlt 20 évben.
A levezetésed nagy részével egyetértek, mégis picit vitatkozunk a következő miatt. Az a demokrácia, ami Európában van, nem tökéletes, de nincs nála jobb. És abban mi a lényeg? Senki, semmi nem fontosabb, mint az adófizető választó polgár, őt kell kényeztetni, által is érte van minden, tehát nem teheti meg a hatalom, hogy kénye kedve szerint bánik el a hajléktalanokkal, a közmunkásokkal, bárkivel. Bocs, ki van kiért? A diktatúrába a polgár. A bátyuska van az államért, abból még fölösleg is van. A demokráciában pont fordítva, amikor a közhatalom megtapasztalja, akár választás útján, akár egy cezura révén, hogy végig is oda került, ahova való, a dolog megfordulhat, öntudatos demokratikus polgár nélkül nem fog működni. Igaz, tegnapi számadat volt, hogy a polgárok 50%-a nem választó. Rajtunk is múlik, hogy lesz-e demokrácia vagy sem, meggyőződésem, hogy azért lesz, mert a hatalom, mint a búgócsiga. Mi azt hiszi, hogy mindent uralni kell, nem igazgatni, uralni, mindent maga alá hajthat, és a sok polgár azt hiszi, hogy engem ez még nem érint. Mindenki sorra kerülhet. Azt akarom mondani, utolsó mondatként, tehát, hogy egy normális hatalom demokráciába konszolidál, itt viszont megbocsátásért, elbocsátásért is, az mindenkit érinteni fog. Ezért nem fog a sokáig működni, de még befelé megyünk az erdőbe.
Ugye a másik, amit szerintem most a közállapotokról lehet mondani, az ilyen mindennapi életünk szövedékeiben benne lévő félelem. És erre te is utaltál. Szerintem ennek a mondjuk így demokratikus jogállami polgári tudatnak az kialakulásához nagyon jó minták kellenének, és szerintem a legfontosabbak pont ezen, vagy nagyon kevés az ilyen jó minta. Szokták mondani, hogy például Lengyelországban, amikor hasonló autoriter próbálkozásba mentek, akkor például az a lengyel társadalomnak egy iszonyatosan erős minta volt, hogy az lengyel bírói kar nagyon-nagyon határozottan és nagyon következetesen kiállt a jogállami elvek mellett. De hogyan látod Magyarországon az igazságszolgáltatás rendszere, amely szintén elszenvedője volt ennek az autoriter kísérletnek. Mennyire tud ilyen mintát adni?
A magyar igazságszolgáltatás, ahogy én látom, és akkor beszéljünk csak a bíróságokról, hatalmas pofont kapott, ez kóma közeli állapotba hozta, de még nem fogott a padlót. Szóval a 2700, majdnem 3000 bíró közül 270-nek az elmozdítása, úgymond lefejezése, intőjel volt. Nem ennek a 270 embernek szólt csupán, hanem a többieknek, hogy jó lesz vigyázni. Tehát ez nem egy, hogy mondjam, igazságszolgáltatási reform volt, hanem politikai intőjel, hogy ez lesz a sorsatok. Na most, sokan megértették a jelzést, sokan így karriert tudnak csinálni, ugyanakkor most vontatottan megy a dolgok helyreállítása. Szóval, hogy mondjam, a hatalom sem ismerte fel, hogy meddig lehet elmenni ezen a téren, és a másik oldal se fejezte ki azt, amit a lengyelek. Tehát szerintem padhelyzet van, ez nem fog sokáig így maradni. Lásd Klubrádió, ugye, régen világosan el lehetett volna dönteni, aztán végrehajtás útján érvényt szereznek a dolgok, nem sikerült, hogy mondjam, szóval passzírozzuk a dolgokat, anélkül, hogy élére állnának ezek, ez van az igazságszolgáltatásnál, és nézd meg, amikor Baka András, a legfelsőbb bíróság elnöke, kiállt a parlamentbe, és világosan elmondta európai háttérrel, tehát strasburgi minták szerint, hogy mit kell tenni, akkor neki nem volt maradása. Ma meg lehet torolni valakit úgy, hogy mondjam, írmagja sem maradjon, aztan helyreállítani nem fogják. De sokan megtanulták ezt a lehetkét.
Jó, hogy mondtad a Baka András példáját, mert hogy
a mai nép, az alkotmánybíróság egyébként.
Mai nép, pontosan erre akartam, de hogy nem csak a mostani alkotmánybíróságot csuklóztatja esetleg a hatalom, ugye erről is beszélnek, hogy hogy a mostani alkotmánymódosítás mögött tulajdonképpen ennek a politikai szándéka húzódik
egy
meg.
Egy retorzió húzódik meg, és kalorába zárás.
De hát a mai Népszabadságot gondolom te is olvastad, a címlapján olvasható az, hogy a Fidesz most neki megy Sólyom Lászlónak is, tehát visszamenőlegesen a volt alkotmánybírósági elnökkel szemben is hát megpróbálják a számlát kiegyenlíteni.
András, én olvastam a cikket, és egy kicsit azért mást is olvastam. Én azt olvastam a Népszabadság cikkében, hogy ugyan kapott főleg Lázár doktortól néhány rettenetes maflást a Sólyomból, de egyébként innentől majd nem vívnak vele háborút, kimondták, hogy ő nem konzervatív, mi vagyunk azok, hát ez aztán ő kiverte a biztosítékot, de egyébként őt néhány pofon után békén hagyják. És pont ez a húz meg taktika, hogy mindenkek bemutatják a jobb egyenest, aztán kicsit hagyják, hogy vergődjön, aztán meg... Szóval, hogy mondjam, az a félelem, amiről beszélsz, hogy senkit nem vertek agyon, senkit nem zártak be még úgy, hogy az törvénysérte, de a fenyegetés mindenki fejénél ott van. Mindenki kaphat, és ez az, ami a rendszert szerintem illegitimé teszi, és ez az, ami a polgárok ébredését is hozza. Mindenki sorra kerülhet, és amikor az emberek felismerik, ma sok ember azt hiszi, hogy van veszítelme, és nem akarja elveszíteni, amikor azt is veszélybe látja, onnantól ez az ország talprál is, és akkor nem csak vasárnap lesz klubrádiós tüntetés, hanem mindennyien megyünk, kiállunk a jogaink, mert tudod, milyen mostani baj? Sok mindenhez jogunk van, de közünk nincs. Amikor majd ez is veszélybe kerül, akkor már nincs hova hátrálni.
Nagyon sokan az elmúlt, tehát 2012 végén nagyon sokan fölélegeztek, és nagy reményekkel néztek a diák megmozdulások felé.
Én is.
Nem érzed úgy, hogy ez a fajta társadalmi elvárás, ez kifulladt? Tehát, hogy most úgy a diákok magukra maradtak?
Megosztottságot látok, a hatalom az oszd meg és uralkodj el szerint játszik, sőt, hát mondjuk egészen botrányos dolgokat látunk a mai sajtóban, a Hők meg egyéb részéről, hogy a hatalom, mint macska az egérrel játszik azokkal, akikkel megteheti. A diákok szemében én valódi csillogást látok. Ők jogaikért, érdekükért, demokrat módjára álltak ki, ők már demokráciában születtek. Láttam egy ilyen plakátot, és mindig magam előtt őrzem, hogy mi vagyunk az első szabadon született nemzedék. Nem akarunk az utolsók lenni. Most, ha viszont visszatérünk az alaptörvényhez, ezeknek a diákságnak is a középiskolásban üzen a hatalom, mondván, hogy ha te valódi családba születtél, akkor te rendes gyerek vagy, ha meg élettársak családjában, hát nem mondja, hogy zabi gyerek, de szóval azért ilyet nem lehet csinálni. A diák sokkal gyermekeiden láthatod, sokkal több igazságérzet van bennem, mint hiszen ezt neveltük mi is a gyerekeinkbe. Azt hiszem, méltán fél a hatalom a diákoktól, mert ők romlatlanok, ők nem kommunistázhatók le, őnekik valahol igazuk
de
van.
De a szüleik igen, és a családi hátterük igen.
Igen, de azt mondom, ha van remény a demokrácia helyreállításában, akkor abban a diákmozgalomban, ami nem pártlapon szerveződik, itt nem pártokat látunk a diákmozgalomban, hanem valódi jogi követeléseket, és szerintem ebben igazuk van, a hatalom nem tudja kivel húzott újat, meg tudja őket osztani, pedagógusokat, diákot, egyebeket, de hosszú távon őket legyőzni nem tudja. És ők választók lesznek, és hát nem csak a szülő hatad a gyerekére, a gyerek és a szülőre. Nagyon butaság, amit mondok, de nagyon sok gyerek szoktatta az édes a szülőt a dohányzásra, mondta, hogy ne dohányoz. Tehát azt hiszem, nagyobb, erősebb hatása lett a diáknak, aki megízlelt a siker örömét, és tudja, hogy joggal áll ki a jogai mellett. Szóval, hogy mondjam, én bennük bízom, nem abban, hogy itt forradalom lesz, nem abban, hogy hidakat kell elfoglalni, hanem olyan nyomást, olyan morális nyomást gyakorolnak egyetemre, kormányra, aminek nem tudnak majd ellenállni.
Innen folytatjuk a beszélgetést, a vendégünk Kollár György alkotmányjogász, most pedig jönnek a hírek Báder Tamástól.
Reggeli személy.
A reggeli személy Kollár György alkotmányjogász, kollégám műsorvezetőtársam, és most már a diákokról beszéltünk. Azért itt van egy nagyon erős morális feladvány. A diákoknak meg kell érthetően magyarázniuk azt a kényszer csapdahelyzetből ki kell jönniük, ami alapvetően egy morális kérdést próbál a kormány jogilag megoldani. Ugye a morális kérdés az arról szól, hogy te itt vagy értelmiségiként, tartozol-e a közösségednek valamivel. És ezt ők megpróbálják kényszerrel megoldani.
Úgy van.
A diákoknak pedig erre egy hiteles és normális választ kellene adni, mert a saját tapasztalatból vagy saját környezetemből is érzem azt, hogy nagyon sokan vevők erre a kormányzati ideológiára. Igen. És hát persze aztán lehet ezt a dolgot elvinni odáig, hogy akkor onnantól kezdve az óvodai állami...
Nem ez a klúja a dolognak.
Mindenkit be lehet fékezni.
Világos.
De hogy szerinted hol van a jó érv a röghözkötés ellen?
Következő. Nagyon érdekes volt az a morális megközelítés, amit itt a műsorban Fábri úr elmondott.
Igen, amikor itt volt az elterjedt.
És ez Svájcban, Svédországban máshogy működnék is, ahol a gazdasági alapok rendben vannak, és a jog nem kényszerít semmire. Én azt látom itt szörnyű bajnak, hogy amit a kormány akar, az nem csak szószegés, hitszegés a diákokkal szemben, hanem mindent csuklóból, egy mozdulattal, veréssel, erőpróba alapon akar megoldani. Így nem lehet. Picit menjünk sorba. Én a Szolnok megyei tanács ösztöndíjasaként jártam egyetemre, semmi másként nem mertem volna. Igaz, akkor a népköztársaság ösztöndíj 1000 forint volt, az én ösztöndíjam 1200. Tehát magyarul én tudtam hazadni pénzt. Na most olyan helyzet volt tehát, hogy azért nem maradtam ki az egyetemről, mert a család nem tudta finanszírozni. És valódi magánjogi szerződést kötöttünk a megyei tanáccsal, egyenjogú mellérendelt fele kötöttek szerződést, a szerződés volt kontraktus, két fél akarata, nem pedig az egyik akarata.
Ugye nem azt mondták neked, hogy ha akarsz menni jogásznak, igen, akkor onnantól kezdve neked szerződést kell kötnöd.
Mert ha igen, mert ha törvény vagy, akkor az már közjog. Van hatóság, és neki kiszolgáltatott vagy alávetett ügyfél. Tehát ha törvénnyel akarják megoldani, elveszik annak az esélyét és élét, hogy vállalkozások, cégek, intézmények tanulmányi szerződéseket kössenek, nem kell magánjog, majd a közjog megold. Nem tudja megoldani. Jön a másik része a dolognak. Ha meg is próbálná, beleírják az alaptörvényre, két dolgot írnak bele, ugye itt állami anyagi juttatásról van szó, még csak nem is a tandíról, és a magyar jog. Az alaptörvénybe kerülő szöveg mindkét szempontból blöff, kamu és nagy hiba. Miért? Ha jön ide Bécsből egy hallgató, vagy Hollandiából, bármilyen magyar anyagi támogatást kap, akkor így kell majd neki dolgoznia. Ilyen Európában nincs, tehát magyarul mi az, hogy anyagi támogatása, bármi lehet, amit az államtól kap, az jön a másik, hogy a magyar jog számít. Kutya füle. Az Unió 2004 óta azt mondja, hogy alapelveink az áru, a tőke, a személy, a szolgáltatás, a munkaerő szabad van, és a letelepedés szabad. Letelepedés szabad. Tehát az uniós joggal szembe kerül. Beleírhatják az alaptörvény, hogy magyar jog szerint kell elbírálni. A magyar alaptörvény nem írja fel az unió jogát. Magyarul belevitték magukat megint egy olyasmibe, amibe egyfajta retorzió van, nem érdekes, akkor is az lesz, amit mi akarunk, ezt a diákok nem tudják igazán tudomásul venni. Miért? Mert a dolgnak nem csak morális jogi része van, hanem gazdaság is. Ha a diák azt érzi, hogy tuti módon normálisan el tud majd helyezkedni, ha végez. Normális fizetése lesz, amiből a diánkhitelt vissza tudja fizetni. Ha tehát a közgazdasági alapok rendben vannak, akkor nem kell erőlködni. Érthető? De ameddig nincs rendben, addig mifajta, tehát, hogy méz nincs a madzagon, de az a madzag az rátekerik a pacakja. Így ma, nem a, lehet csinálni.
Mai Népszabadságban éppen a Fekete G. Attila írt erről, és végül is jól levezette ennek az egésznek a logikáját, hogy a diák számára ugye két lehetőség van, az egyik, hogy vagy elmegy külföldre, és akkor fizetnie kell, vagy pedig lesz itthon munkája, vagy nem lesz. Ha nem lesz itthon munkája, akkor és nem akarja magát lehetetlen helyzetbe hozni, akkor inkább elmegy itthon munkanélkülinek, és akkor feleslegesen akkor sem használódik az ő tudása. Magyarán annak a szerződéses jogviszonynak, vagy viszonynak, normális viszonynak az államoldali garanciális ereme nincsen meg. Magyarán, hogy azt mondja, hogy oké, csak akkor foglak ide kötni, hogyha tudlak is használni.
Pontosan. Hogy azt tudjuk, hogy a diák mit vállalnak kényszerű módon, a másik oldal mit vállal? Lényegében semmit. Adja azt, amit eddig is adott és adomány. Tehát magyarul ez nem korrekt megoldás, itt az érdekek nem harmonizálnak, ezt le lehet nyomni néhány diák torkán, és el lehet mondani a közvélemény, hogy igenis ez milyen igazságos dolog.
De a közvélemény ezt veszi, éppen azt akarom mondani, hogy a francba lehetne ennek a dolognak a. Tényleg, hogy mert azt látom a körülöttem lévő diákokon is, hogy emészti őket ez a morális probléma. Így. Tehát, hogy ők nem szeretnének, senki nem szeretne abban a helyzetben lenni, hogy kap valamit a közösségtől, és ő hálátlannak tűnik. Mint hogyha úgy lennének beállítva, hogy ők eleve arra bazíroznak, hogy ők majd ki fognak menni. De egyébként tényleg lehetetlen helyzetek vannak, tehát mondjuk egy zongora művész, ugye, aki végez az akadémián. Most az akkor tizenvalahány évig nem menjen külföldre.
Kétszeres időre. András, a következő, hogy mit lehetne tenni a válasz? Okos emberek, okos diákok, akár szolgálmi feladatok, készítsék el azt a korrekt hallgatói szerződést, amit jó szívvel aláírni, amiben mindkét oldal kötelezettsége, felelősségvállása benne van egymással kiegyensúlyozott módon. Ennél kevesebb nem lesz elég, különben két kapura kiabálnak, és a dolg nem megy előre, vagy erőszakból megy, ahol nem is javasolja vezet.
Ez jó ötlet. Közben azért, miközben az alkotmányt is barkácsolják, a közben van néhány olyan akut kérdés, amit fölmerült, és ami gondolom a te inger küszöbödet is elérte. Az egyik, hogy már most elkezdtek gondolkodni az ellenzéki pártok is azon, hogy ha netán itt lesz valami fajta változás, akkor például az ügyészséget hogyan lehetne szabályozni. Amellett is szólnak érvek, hogy kormány alá rendelt ügyészség legyen.
Csak amellett.
Csak amellett? A másik oldalán?
Igen, egy mondatot az imént mondtam, csak nem mondtam végig. Azt tanítjuk alkotmányokból, hogy a bírói függetlenségnek feltétele az ügyész függése. Mert az nem megy ám, hogy van egy független bíró, ott a pulpituson, van balra egy mindentől, mindenkitől független ügyészség, amelyik önálló büntetőpolitikát csinál, és ott van szerencsétlen vádlott, és köztük a fegyverek egyenlősége van. Kutya füle van. Következő, tehát sokfajta modell van Európában, de a magyar modell képtelen. Mi a helyzet? Nincs a kormánynak alárendelve, ergo az, a legfőbb ügyész nem az igazságügyminiszter egyik helyettese, ahogy volna rendesen. Miért kéne? Mert a kormánynak van szociálpolitikája, büntetőpolitikája, itt most nincs. Az ügyész lebeg, mint ma, mert koporsolja. A parlamenttől se függ, épp a legfőbb ügyész kezdeményezte annó, hogy az alkotmánybíróság értelmező jogállását, azt mondta, hogy nincs alárendelve az országgyűlésnek, a legfőbb ügyész az országgyűlés helyezi hivatalba, de egyébként sem. Szóval ilyet nem lehet csinálni. Mikor látszik ez a politikai ügyekbe? Hogy sose tudjuk pontosan, hogy mi az az ok, ami miatt az ügyészség nyomást gyakorolta a nyomozásra, a rendőrségre, az ügyészség irányít. Ehhez utasításokat ad, de felelősséget értesz, de senki nem visel. Nem, ez így nem megy. Sőt, még egy dolog, nem csak annak van itt az ideje, hogy az ügyészség kormány alá rendelte, működjön, magyarul, ha kell, hetente interpellálják az igazságügyminiszter, mit csinált már megint a te ügyészséged. Erről van szó. Lenne világos parlamenti felelősség. Emlékszel, korábban a legfőbb ügyész interpellálható volt, aztán kiszórták. Pedig azt kellett volna mondani, hogy egyedi büntető ügyben ne interpellálják, ne gyakoroljanak a nyomást, egyébként meg miért ne, ugye felelő még más.
Azon gondolkodtam, hogy itt mindig azzal a körül megy a vita, hogy ha a kormány alá rendelt az ügyészség, akkor azzal egy párt alá rendelődik, a kormány párt alá. Mi erre a garancia? Miközben azt látjuk, hogyha független az ügyészség, az ügyeknek a, hogy mondjam, az összetétele, meg ahogy látjuk, hogy milyen ügyekben indít eljárást, és miben nem, most is megáll annak a, hogy mondjam, a feltételezés, hogy esetleg politikai alapon.
És senkinek nem felel. Nincs felelősség érte. Milyen alkotmány a szisztéma az, ahol van egy független baromi erős poszt, mindenfajta alkotmányos felelősség nélkül, hogy majd nem választják újra a legfőbb ügyészt. Hát ez kevés. Tehát azt mondom, rendbe kerülni, és hadd mondjak még valamit, amitől nagyon sok embernek áll fel a szőre. Következő. Itt volt elszámoltatás, volt igazságtétel, meg bármi. Mi jogászok, ügyvédek, rengeteg olyan disznóságot látunk, aminek nem volna szabad megtörténni, nem volna szabad ejteni a vádat, vagy odáig elsőtön ügyet, vagy pedig vinni, magyarul. Azt hiszem, hogy akkor fog az ország megoldni, hogyha 2014-es választások után az új országgyűlés létrehoz egy bizottságot, és annak a bizottságnak a felügyelet létrejön egy olyan valóban független olasz mintájú ügyesség, amelyik a politikai érdekből elkövetett közterületes bűnügyeknek elébe is utána megy. És akkor azokat bíróság elé viszi, utána leköszön, utána egy amnestia, de ha most megint szabad elvonulás lesz 2014-ben, rettenetes bűnök után és ellenére, ez az ország soha megnyugodni nem fog, és önmagával szembenézni nem tud.
Hogyan kell ezt csinálni? Mert ugye azt tudjuk, hogy az ügyészi szervezet az egy nagyon hierarchikus már katonás szervezet. Elég a politikai kinevezettek körénél egy változás, és az ügyészi szervezeten az végigmegy, vagy pedig itt nagyobb a baj?
Nagyobb a baj. Itt azért beszéljünk tárgyalagosan. Ha valaki Szolnokon ellop egy biciklit, vagy önkiszolgál a boltba, betör, vagy valamit csinál, vannak tehát a rutinügyek, azokat nagy szakmai biztonsággal, jó minőségben viszi az ügyészség a bíróság elé, és ezekben az ügyekben 90% fölötti vád eredményesség van. De a politikai stihes ügyekben sukorol meg bármi más. Hát elképesztő mik vannak. Hát én nem mondanám ezeket most sorra, de azt látom, hogy olyan politikai nyomásgyakorlás történik, amivel a bíró se tud mit kezdeni. Kérdésed a válasz. A hagyományos ügyészi szervezeten belül a mai helyzet változatlanság ez nem megy, viszont az ügyészséget, ha a kormány alá rendelik, és innentől teljesen világos lesz a beszámolás, a függelmi rend, anélkül, hogy a kormány beledumálhatna konkrét ügyekbe, és ha létrejön 3 évre, mondom, ez a függelmi ügyes,
hogyan lehet megoldani, hogy a kormány ne dumálhasson bele konkrét ügyekbe, hogy te mondtad? Mondom, mi a garancia?
Ahogyan a belügyminiszter ma bár irányítja a rendőrséget, mégis a rendőrségi törvény világosan megmondja, hogy mihez nincs köze. Nem adhat utasítást büntetőeljárás elindítására, nem adhat annak a megszüntetésére. Ezek a jogi garanciák ugyanúgy beépítették be az ügyészségbe. Én törvényel közvetítő főosztályokat vezettem, azt mondom, fél kézzel, fél nap alatt elrendezhetők azok a garanciák, amelyek az egyedi beavatkozást lehetetlen teszik, a felelős irányítás azonban igen.
Megint, és akkor itt megint szembe találkozunk magunkat azzal a problémával, ami 2014-nek szerintem az egyik legsúlyosabb paradoxona lesz, hogy ha tiszta helyzetet akar kialakítani az új kormány, ahhoz azon bizony tisztogatni kell, és hogyha onnantól kezdve, hogy nagyon sok ember kikerül a rendszerből, onnantól kezdve az egész ügy értelmezhető, és nyilvánvalóan egy ennyire politikailag megosztott társadalomban értelmeződik is majd politikai tisztogatásként.
Magyarán a tisztogatás, magyarán
benne leszünk, de annak fogják hívni majd.
Másik oldalon.
Ez végig a médiától kezdve egy csomó helyen nyilvánvaló, hogy az új hatalomnak azzal kell szembenéznie, hogy tiszta lapot indít, vagy mentességet ad, azt mondja, hogy megpróbálok együttműködni, uh-huh. és akkor ezáltal gyakorlatilag ott van a kés a hátában, mert nyilvánvalóan folyamatosan az ő saját szempontjából azon kell majd izgulnia, hogy vajon a rendszer lojális lesz-e hozzá, vagy sem. Vagy pedig azt mondja, hogy én egy tiszta helyzetet, hatalmi, politikai szempontból tiszta helyzetet teremtek magamnak, az viszont annyi embert olyan sok helyre került most ebben a pár évben politikai kinevezett, hogyha ezeket mind-mind le akarja váltani, akkor gyakorlatilag a problémát újra termeli, magyarán újból lesz egy politikai jellegű kinevezési rendszer, és egy új, és értelmezhető lesz majd a másik oldalról politikai tisztogatásként.
Egy picit
megint mérgezett viszonyok között fogunk lenni.
A levezetése rendkívül logikus, én mégis vitatkoznék vele. Következő. Hogyha úgy történik, hogy bocs, az ő hülyéik helyre jönnek a miénk, akkor vége. Akkor soha nem lesz rend. Ha viszont az alkotmányos intézmények autonómiáját, függetlenséget visszaállítják, akkor dolog megoldható. Először nézzük a diagnózist. Mi történt?
Magyarán az új hatalomnak olyan igen. szabályrendszert kell kialakítani, ami a saját hatalom gyakorlását korlátozza.
Úgy van. Mind szokja meg, hogy mindenki hatalma korlátozott, mindenki ellenőrzéssel dolgozik, elszámlással tartunk, magyarul. De először engedd meg, hogy a diagnózis. Mi történt itt? Mi az a helyzet? Amely... Egy, minden alkotmányos intézményt átszerveztek a maguk képére. Kettő, olyan csúcspozíciót hoztak létre, egy emberre kiszabva, ami hogy mondjam, a kézi vezérés lehetett. Három, találtak egy olyan szemét, aki látszólag független, ász meg bármi, de valójában nem az. Négy, innentől számítva eljátszák, hogy mi van most, ha hajdan nagyon függetlenek vagyunk. Öt, lehetetlenítették 9-12 évvel, hogy bárki oda hozzakedne. Most ezt a szisztémát, ha az új hatalom, bármelyik új hatalom 2011-ben készpénznek tekinti, elkezdve együttműködni, bukni fog 3-4 hónapon belül. Itt beszéltünk a kétharmadról, itt nem szeretnék hosszas alkotmány levezetést, de van olyan alkotmánybírósági határozat, amelyik nagyon világosan kimondja, hogy a kétharmad volt kép egy arányszám, itt a parlamenti erők széleskörű konszenzusa volna szükséges. Ez nem történt meg 2010-től idáig, 2014-ben ez megteremthető, de váltás révén, tehát azt mondom, bizony helyre kell állítani a jogállami körülményeket ebben a tekintetben is, ami nem azt jelenti, mondok egy például, Darák Péter úr, kiváló közigazgatási bíró, a kúriának méltó vezető. Tehát nem arról van szó, hogy soha semmilyen körül, vagy Stumpf István úr, tehát azt mondom, akik alkalmasak és méltóak a feladatra, azok esetében az új pozíció megszerzése lehetséges, akik alkalmatlanok és méltatlanok, azok nem. Hadd mondjuk egy őrült poént. Vidéken hallottam, kivert tőle a víz. Ugye szó volt az Országos Bírósági Hivatal elnökén, és azt mondták, hogy nem lesz abból baj, hogy az anyós meg nem kapott semmit. Hát itt tartunk.
9 óra 47 perc, folytatjuk a beszélgetést nem sokára.
Reggeli személy.
9 óra 48 perc, van még egy nagy falat. Szerintem még nem is látjuk igazából, pedig a mindennapi életünket legjobban meghatározó jogszabálycsomagról van szó, új PTK. Uh-huh. Ismerkedtél vele?
Teljes felületen nem, hiszen itt több száz oldalról. Szóval természetesen belolvastam, és tudom, hogy ez most az államfői kirdetés előtt áll. Az államfő majd eldönti, hogy végül is elküldje valamilyen okból az alkotmánybírósághoz, hiszen az új PTK bizonyos része már járt a családfogalma kapcsán az alkotmánybíróság előtt. Magyarul szerintem lesz ezzel gondja sok mindenkinek. Még hadd mondjak olyan dolgot, amit senki nem mondott még el. Azt hiszi a mostani országgyűlés, hogy azt csinál a családfogalmával, politikai ideológia mentén, amit akar. Hát nem. Itt van az Európai Alapjogi Karta, amelyben abszolút világosan benne van, hogy az unió tagállamai milyen kötelezettséget vállalnak a családok érdekében, milyen vállalások vannak a gyermek érdekében, és ha más nem, az a része messze összeegyezhetetlen minden európai elvvel, hogy különbséget tesznek a családban születés a más gyerek között. Még egyszer mondom, ilyet nem lehet, a gyerek érdeke a legfőbb törvény, akár azon az áron is, hogy az néhány keresztény demokrátának nem tetszik. Tehát a PTK-nál volt egy felszálló ág, amikor Vékás professzorék európai rangú, minőségi, jogállami PTK-t csináltak, aztán mint lenni szokott, belebarmoltak, ez az, amikor már ugye nincs igazán megfelelő gazdája, szerintem ez a meccs nem futott le még.
De barátaim hozzák a példákat, és én csak kapkodom a fejét.
Mondj csak példát.
Mondok egy példát, azt mondja, pókeresztünk a baráti társaságunkkal, azt mondja az egyik papa, te képzeld el, hogy az van az új PTK-ban, hogy hogy ha születik egy gyerek,
úgy van,
akkor és elválnak a szülők, akkor az már a gyerek, tehát egy közös gyerek, az már a vagyonmegosztásnak az alapja. Tehát, hogy fele-fele megy a két szülő. Azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha házasságon kívül születik egy gyerek? Mondja, akkor gyakorlatilag egy házasságban termelt, vagy létrejött vagyon, a külső kapcsolatban élő mama, anyuka gyerekére hivatkozva gyakorlatilag felezheti. Borzasztó. Tehát, hogy egy csomó olyasmi van, ami...
Képmutató lehetetlen szabály.
De ez
tudod?
Így van? Tehát, hogy
lehet. Következő, hogy a filozófiát lásd, hogy ugye a család az, amikor férfi és nő házasan kötnek, minden más az valami vad dolog, vad házasság, vagy még az se, és ebből jön az a szörnyű dolog, hogy amikor egy élettársi pár, egy férfi és egy nő, vagy akár két férfi is összeköltözik, akkor kötelmi viszony, szerződéses viszony jön létre köztük. Akár tudnak róla, akár nem, akár. Magyarul elkötetlen szálak vannak, ha bármilyen okból valaki meghal, megromlik a kapcsolat, bármi, feloldhatatlan jogi viták ezerei jönnek, és ahogy te mondod, a gyerekkel a fókuszban. Mi fog tudni? Tehát ilyet nem lehet csinálni.
De az egész mostani kurzusnak van egy ilyen nem tudom, szerintem a keresztény demokratáktól jön, vagy én azt gondolom, de itt volt ez a másik, amivel nem tudok mit kezdeni. Te neked mi a véleményed arról, hogy ugye alkotmányos védelmet kapnának a szülők, mármint hogy a gyerekeknek kötelező lenne eltartani, és én azon gondolkodtam, hogy ez persze szép, de most vegyünk egy olyan helyzetet, ahol egy szülő megrontja, megkínozza, szörnyű gyerekkort biztosít egy gyereknek. Egyszer nem hiszem, hogy annak a gyereknek utána erkölcsi kötelességévé lehet tenni azt, hogy
ugyanis most csak erkölcsivé, de akkor is még, tudod?
Lehet ezt mondani, de hogyha jól tudom, akkor ugye van már olyan önkormányzat, ráadásul Hódmezővásárhely, ahol a helyi idős otthonban lévő időseknek a hozzátartozóit keresik meg, és független attól, hogy milyen viszony van közöttük, hogy mind kérnek anyagi hozzájárulást erre hivatkozva.
Következő, itt két dolgot, hadd térjek vissza fél perc erejéig az előzőhez. Én azt rettenetesnek tartom, hogy bármelyik politikai erő a maga világnézeti meggyőződését le akarja nyomni mások torkán. Ha valaki vallásos ember, különb elveket val, mint mondjuk én, az az a ő világnézet, és nem az enyém. Miért lenne rám kötelező az, amit ő val?
Mert kétharmad.
Jó, igen. Ezt mondom, tehát nem, semmi esetese. Jön a másik, a te kérdésed. Az a magyar alkotmány, és általában az alkotmányokban sötét folt szokott lenni a polgári kötelezettségek dolga, a haza védelme, meg bármi egyéb. Most én azt nem bánom, meg ugye közterviselés bánom. Tehát elvileg azt nem kéne ellenezni, hogy az alkotmányos kötelezettségeink nem a jogaink pandantjaként, ellentételeként, de benne legyek. Csak hogy mi fog abból következni? Ha az következik, hogy onnantól számítva pedig ilyen előjelek után, mint ma, olyan kötelezettséget raknak törvénnyel a gyerekre, ami emberileg, jogilag tőle el nem várható. Akkor vége van, akkor baj van, és akkor azt lehet mondani, hogy alaptörvényes. Tehát magyarul az alaptörvényben nem lehet minden benyomni, mert onnantól...
Volt nekem erről egy vitám, amikor a párhuzamosan mondták, hogy de hát a szülőnek is van kötelezettsége a gyerekével kapcsolatban, és én azt mondtam, hogy jó, de a szülő önmaga dönt arról, hogy létrehoz egy új életet. A gyerek nem dönt arról, hogy ő létre akar-e hozni.
Pontosan.
Létre akar-e hozni magával, tehát hogy visszamenőlegesen nem ugyanaz az a viszony van. Természetesen ez egy, mivel keresztény európai kultúrkörben vagyunk, természetesen fontos, hogy a szüleinket tiszteljük, becsüljük, és hogyha lehet, akkor támogassuk őket, de nem lehet
így
kötelezővé tenni.
Még egy jogi megfontolás. Ugye a gyermek rendszerint kiskorú. Ezáltal mondjuk korlátozottan cselekvő képes. A szülő felelős tehát a gyermekért, és ennek megfelelően jogi eszközök kellene, hogy ennek eleget tudja. Tehát járassa iskolában, meg bármi, ez fordítva nem működik. Nem kell egy felnőtt emberért gyámkodni a gyerek, és nem kell őt büntetni. Azért, mert nem tud, vagy a körülmények alapján nem alak. Szóval azt mondjam, egy ország finom hangolással működik, egy országot egymásnak lehet ugrasztani, de valójában nem az a demokrácia, nem az a jogállam, az a jogállam, ahol mondja az alkotmány, hogy az alkotmány, a szervek kölcsönös jó hiszemű együttműködések kéne. Ez az, ami nincs 2010 óta.
Ugye egyszerre látjuk azt, hogy a jog semmi, mert hiszen alakítható a politikai
érdekek
szerint.
Igen.
Másrészt meg azt látjuk, hogy a jog minden, mert hogy ideológiai és más megfontolásokból, okay. vagy olyan kérdéseket akarnak joggal elrendezni, amire nem a joga úgy megfelelő. Van. Lásd a morális kérdéseket, ugye lehet-e a szülőnek elvárása a gyerekével ja. kapcsolatban, vagy lehet-e a társadalomnak a kiképzett értelmiséggel kapcsolatban elvárása. Ezek morális igen. kérdések, igen. amiket felesleges joggal igen. megoldani.
És még valami. Ne csinálj nagyon szőnyegbombázást, mert ugye, ha van valami társadalmi probléma, mit csinál hozzá törvény, az érint bűnöst és ártatlant. A jogállam nem így működik. Tessék megfogni azt, aki visszaélt a joggal, tessék őt bíróságot megbüntetni, de ne tessék az egészet megvetéssel sújtani, ha egyetlenek bármegy évek. Ez az ország szerintem itt is hibázik, amikor jogot alkot, és jön az a farizeus dolog, hogy törvényes, hiszen törvényt hoztunk rá. Nem igaz. Jogámban nem akármire, és nem akárhogyan lehet törvényt hozni, de mintha a mai kurzus ezt nem tudná, vagy nem akceptálná.
De hogyan jövünk majd ki ebből? Szerintem mentálisan ez a ugyanoda térek vissza, amit már itt feszegettem, hogy végül is annyi mindent megtettek a joggal is. Az emberek többségétől ez nagyon távol van, vagy nem érdekli a dolog. Ha meg érdekli, akkor meg azt látja, hogy mivel a többieket nem érdekli, ezzel nem is érdemes foglalkozni. Vagy, szóval, hogy a jog az nem rólunk szól valamilyen módon.
Nézd,
hanem a hatalomról, meg politikáról.
Na de ezen kell változtatni. Szolgálni vagy uralkodni akar. A miniszter szolgálót jelent.
Igen, ezt tegnap a Kukorelli Endre is ezt mondta.
Igen, pontosan. Tehát azt mondom, hogy nagyon nehezen, ha bolondozni akarjuk, azt mondom, hogy körülbelül olyan könnyű vagy nehéz lesz, mint Erős Pistát visszanyomni a tubusba. Nem lehetetlen, de tapakodik nehéz lesz.
Ezt merényletnek veszem az én hangom ellen, mert hogy ráadásul még bennem van egy ilyen betegség, de valóban igen ez iszonyatosan nehéz lesz.
És a bizalmat visszaállítani, tudod, hogy hinni lehessen az alkotmányos intézményekbe, hogy ők értő, általunk vannak, értünk vannak, hogy végül is tényleg szolgálok. Én sokszor látom köztisztviselőknél, kezét tördeli, szégyel, amit csinál. Hát az állását nem akarja elveszíteni. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a dolgok normális, alkotmányos értékrend irányába mozdulnak, az is, a folyamat is felgyorsul. Ma az ellenkező irányba megy, ma minden képtelenség alkotmányba került és törvényhozási tárgy lehet. Ha elkezdünk normálisan, értelmen, belátóan, a polgárok együttműködve, körülbelül olyas világ, mint 40 után a talpadás, hogy hamar lesz forint, meg bármi más. Nincs háborús helyzet, de van egy végtelen lepusztultság, amiben baromi hitetlenség van. Ha az emberek megízlelik, hogy elkergetheti a hatalom, és az új hatalom pedig hogy megtanul szolgálni, ha valóra váltja azt, amit ígér, akkor 2-3 évben egyenesbe jöttünk. Az alkotmányos reform az kell 6-8 hónap, a dolgok értékelvű visszaállítatban 2-3 év.
Legyen igazad, az a baj. Tehát, hogy ilyenkor az embernek mindig eszébe jut 2002, amikor rögtön a hitfoglalás jött. Igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire vagyunk megrontva a politikai szembenállás által mindannyian. Tehát, hogy valóban lehet-e akár egy kormányváltás is egyfajta új kezdet vagy nyugvópont, és nem egy új harcnak a kezdete.
András, nem tudjuk. És egyáltalán, hogy békés lesz a váltás. Mert napról napra fogy annak esélye, hogy szabad, fair, átlátható, tisztességes választások révén lehessen váltani, ha nem, akkor jön szörnyű világ. Azt mondom, hogy valószínűleg megvan az esély még békés váltásra, aminek az előfeltétel, és akkor fogod látni, hogy még, ha a megalázottak és a megrövidítettek tiltakozása összeér egy által sztrájkba, onnantól Magyarország egy hónapon belül, elkezd egy jó úton járni és egyenlőbb élni. Ez nem 2013 játéka még.
Hát, lehet, hogy így van. Kollár György alkotmányjogász volt a vendégünk ma, egészen 10 óráig majdnem, hiszen 9 óra 58 perc van. Gyorsan búcsúzom is, a stáb nevében köszönöm a figyelmüket. Nem sokára jön majd a vers, utána pedig az ötös, Bódi Gergő várja önöket. Legyen kellemes a napjuk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.